Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre. Kegyelem néked és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Magasztaljuk az örökkévalót a 135. Zsoltár első versének eléneklésével fennállva. Áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Keressük és énekeljük a 329. ének második versét, a keresség sákramentumának kiszolgáltatására készülve. Nem éltem még a föld színén, te értem megszületni. Visszatért az Atya dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és ezeket a szavakat mondta számukra. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon. A világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, keresztülők, a mai Zsoltárunkból hallgassatok meg egy igeverset, egy sort. A Zsoltárok könyve 146. fejezetének a 6. verséből, ahol ez az ige van megírva. Ő meg is tart hűségesen mindenkor. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet! Ez a nagyon rövid és nagyon tömör tartalmú ige azt mutatja meg, azt a különbséget mutatja meg, ami közöttünk és az örökkévaló Isten között van. Hiszen Isten a mindenségnek az Istene, de nem csak a mindenségnek az Ura, hanem a minden időknek a Királya. Emellé helyezve a mi életünket, azt kell mondani, mi pedig nem vagyunk a minden idők emberei. Hiszen igencsak hajlamosak vagyunk arra, hogy alkalmi életet éljünk. Még az Istennel való kapcsolatunkban is sokszor alkalmi életet élünk. Hiszen általánosan megfigyelhető az az emberi magatartás, hogy fel-fel kiáltunk az Istenhez az életünknek egy-egy adott kritikus pontján, a bajok idején, ideiglenesen, meg-megszólítjuk az örökkévalót, meg-megjelenünk az ajtaja előtt kopogtatással, és aztán, amikor ügyünk rendeződött, megoldódott, akkor az Úrral való kapcsolatunk megszakad, és a legtöbb dolog a felelős homályába merül. Itt egészen másról van szó, az Istenről. Mert az Isten, amit ad, amit megígér, az sohasem ideiglenes, sohasem alkalmi, hanem állandósult dolog, mert Isten maga is örökkévaló. Így hangzik a nektek szánt ige, a szíveteket kereső üzenet, ő, mármint az Isten, meg is tart hűségesen mindenkor. Tehát ez azt jelenti, hogy a megtartatásunk dolgában az Isten már döntött. Mégiscsak kieshetünk onnan, ha ellenkező irányba indulunk el, és ellenkezőleg viseljük magunkat ővele. Ha a saját életünket, a saját szeretteink életét, a megkeresztelt gyermekeink életét kivesszük ebből az állandóságból, legyen ez feledékenységből, vagy nem törődömségből is. Hát a keresség az a szent szertartás, amellyel Isten megparancsolta nekünk az ő anyaszent egyházában, hogy fejezzük ki a szándékát irántatok is. A minden időben való megtartatás szándékát, az Isten irántunk való irgalmának szándékát. Erre fogtok válaszolni, és erre kötelezitek el magatokat nem sokára megválaszolandó kérdésekben. Tulajdonképpen rövidítve azt fogjátok mondani, Isten hűséges, mi is azok szeretnénk lenni, Uram. Hát legyen ez az elhatározás megfontolt és őszinte és időt álló a szívetekben, mert Isten megtart hűségesen mindenkor. Amen. Anya Szent Egyházunk állandó gyakorlata szerint két kérdést intézek hozzátok, amelyre hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek meg. Ezt a gyülekezet fennállva hallgatja meg. Azt kérdezem tőletek először is, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe a keresztény Anya Szent Egyházba befogadjuk?
Igen, akarjuk.
Isten áldja meg a ti elhatározásotokat, aki hallotta kijelentéseteket. Kérdezem másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek ezt a kisgyermeket, hogy majd hitéről maga tegyen vallást a konfirmáció alkalmával a gyülekezet közösségében. Az örökkévaló Isten, aki hallotta a ti ígéreteteket, áldjon meg benneteket, erősítsen meg, és adja meg azokat a testi és lelki javakat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy betöltsétek fogadalmatokat. Most tegyünk vallást közösen a mi hitünkről, az apostoli hitvallás szavaiból. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy közösséges keresztjén anyaszent egyházat, a szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Jó Atyán, köszönjük, hogy ebben a keresztségben is a te örökké valóságod, a te irántunk való hűséged és szereteted ábrázolódik ki. Most, amikor befogadjuk felhatalmazásod alapján ezt a gyermeket az Anyaszent Egyházba, a keresztség által, kérünk, add áldásodat azokra, akik felnevelik ezt a kisgyermeket. És hozd meg áldásodat velünk is, hogy életünk minden napján hűséges bizonyságtevőid lehessünk, amikor majd ez a gyermek felnövekedvén a mi életünket látja, akkor hadd legyünk jelzőtáblák a számára, hogy megtaláljunk téged. Amen. Viktória, Marian, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete, és a Szentlélek Isten ereje áldja és őrizze meg ezt a kisgyermeket az ő háromszor szent nevének nagy dicsőségére és mindannyiunk örömére. Amen. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel, a 230. éneket énekeljük, áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett. Thank you.
Isten igéje szól hozzám, ahogyan megnyitott számunkra a mai napra kijelölt Zsoltárban, a Zsoltárban könyve 146. fejezetében. Dicsérjétek az Urat! Dicsérd rendben az Urat! Dicsérjem az Urat, amit élek, Zsoltár zenje Istenemnek, amit csak lesz. Ne visszadok az előkelőkkel, egyetlenesen, mert nem tud meghallani. Ha elszáll a lelki, visszatér a földbe, és azonnal a semmi bánni kellene. Boldog az, akinek járul Isten a segítsége, és Isten éve az Úrban van a reménysége. Aki az egen és a földet adotta, meg a tenger, és annak csak bennük van, ő meg is tart hűséges embernek. Igazságot szolgálnak az elnyomottaknak, kenyeret az éhezőknek, kiszabadítja a foglyokat az Úr. Az Úr megnyitja a kapu szemeit, az Úr felegyenesíti a bűnözőket, az Úr szereti az igazat. Az Úr őrzi a bűnövényeket, támogatja az álvát és az özvegyet, de a bűnösöket tégünkre vezeti. Mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, Ó Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek az Úr. Amen. Válaszolj Isten igényére, és imádkozzon. Köszönjük, hogy elfogadod a mi dicséretünket. Akár énekben, akár szóban, akár magaviseletben, akár hitvallási idelben fejeztük ki gondolatunkat, az kedves előtted. Bármi emberi értelmünkkel is azt kell mondani, hogy ez a te jó indulatodnak köszönhető, hiszen egyik percben állunk téged, a másikban talán embertársainkat károsítjuk, vagy magunkat mondjuk. Milyen nagyszerű dolog, Atyánk, hogy vannak szent idők, szent alkalmak és helyek, amikor különösképpen is elkülöníthetjük magunkat hétköznapi zavaroló életünkből, és odaszállhatjuk magunkat magasztalásokra, felvállhatjuk szívünket és befogadhatjuk a felülről jövő világosságot. Ennek jól az órájános vagyunk, és itt vagyunk ezen a helyen, szent templomunkban. Kérünk Jézus Krisztus érdemére irgalmasan, cselekednek velünk azt, ami javunkra válik, ami hasznos nekünk és embertársunk. Így kérjük a te igény üzenetének megértését, szívünk befogadását és a haszerint való életre való hajlandóságot, munkál ki a te lelked erejével által. Ami Urunknak, Jézus Krisztusunknak nevében kérünk, aki veled Atyánk, és a Szentlélekkel egy is él, és uralkodik örök-örökké. Amen. Isten ítélet és üzenetének meghallgatására a 156. dicséretnek készülünk, a 156. ének itt kezdődik, Úristen, mint sok szükséget érezni. Szeretett testvéreim, a Krisztusban Isten szent lelkét segítségül kérve és várva olvasom el az ő igéjét és hirdetem közöttetek az ő üzenetét a mai napi Ószövetségi igeszakasz alapján Mózes első könyve 37. fejezetéből,
Amíg felolvasom ezt a hosszabb ige szakaszt és hirdetem annak üzenetét, leülve és figyelemmel hallgassátok azt meg. Jákob is azon a földön lakott, ahol apja jövevény volt Kánaán földjén. Ez Jákob nemzetségének a története. Amikor József 17 éves lett, testvéreivel együtt a nyájat legeltette, és ő volt a bojtár Bilhának és Zilpának apja feleségeinek a fiai mellett, József rossz híreket hordott róluk az apjuknak. De Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öregkorában született fia volt, ezért tarka ruhát csináltatott neki, és amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Egyszer József álmot álmodott, elmondta testvéreinek, és emiatt még jobban meggyűlölték. Ezt mondta nekik. Hallgassátok csak meg, amit álmodtam. Éppen kévéket kötöttünk a mezőn. Az én kévén fölkelt és állva is maradt, a ti kévéitek pedig körülállták és leborultak az én kévém előtt. Testvérei ezt mondták neki, talán király akarsz lenni fölöttünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk? És még jobban meggyűlölték az álmaiért és beszédéért. Egy másik álmot is álmodott, és azt is elbeszélte testvéreinek, ezt mondta. Már megint álmodtam valamit. Egyszer csak leborult előttem a nap, a hold és 11 csillag. Amikor ezt apjának és testvéreinek elbeszélte, az apja megvizsgálta és ezt mondta neki, micsoda álmot álmodtál, talán bizony járuljunk eléd anyáddal és testvéreiddel együtt, hogy földre boruljunk előtte. Ezért féltékenykedni kezdtek rá a testvérei, apja pedig megjegyezte ezt a dolgot. Egyszer a testvérek elmentek Sikembe apjuk nyáját legeltetni, Izrael pedig ezt mondta Józsefnek. Testvéreid Sikemben legeltetnek, gyere csak, elküldelek hozzájuk. József azt mondta neki, kész vagyok rá. Apja azt mondta neki, menj és nézd meg, hogy jól vannak-e a testvéreid és a nyáj. Azután számolj be nekem. Elküldte tehát Hebrón völgyéből, és ő elment Sikembe. Amikor a mezőn bolyongott, találkozott egy emberrel, aki megkérdezte tőle, mit keresel? József azt felelte, testvéreimet keresem. Mondd meg nekem, hol legeltetnek. Az az ember így felelt, elmentek innen, és hallottam is, amikor ezt mondták, menjünk Dótánba. Elment tehát József a testvérei után is, megtalálta őket Dótánban. Amikor távolról meglátták, még mielőtt a közelükbe ért, összebeszéltek, hogy megölik. Ezt mondták egymásnak, nézzétek, ott jön az álomlátó. Gyertek, öljük meg, dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Amikor ezt Ruben meghallotta, meg akarta menteni a kezükből, és ezt mondta, ne üssük agyon. Majd ezt mondta nekik Ruben, ne uncsatok vért. Dobjátok bele ebbe a kútba itt a pusztában, de kezet ne emeljetek rá. Így akarta megmenteni a kezükből, és visszajuttatni apjához. Amikor odaért József a testvéreihez, lehúzták róla a ruháját, a tarka ruhát, aztán fogták és beledobták a kútba. A kút üres volt, nem volt benne víz. Azután leültek enni. Föltekintve látták, hogy éppen egy izmaeli karaván közeledik Gileád felől. Kevés gyógyfűvel, balzsammal és mirhával voltak megrakva, amit Egyiptomba szállítottak. Ekkor ezt mondta Júda a testvéreinek, mi haszna, ha megöljük testvérünket és elföldeljük a vérét. Gyertek, adjuk el az izmaelieknek, ne emeljünk rá a kezet, hiszen a mi testvérünk és vérünk ő. A testvérei pedig hallgattak rá. Közben azonban midiáni kereskedők mentek oda, felhúzták Józsefet a kútból és eladták Józsefet az izmaelieknek 20 ezüstért. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. Amikor Ruben visszatért a kúthoz, József már nem volt a kútban. Akkor megszaggatta ruháját, visszatért testvéreihez, és ezt mondta, nincs meg a gyermek, jaj nekem, hova legyek? Akkor fogták József ruháját, levágtak egy kecskebakot, és belemáltották a ruhát a vérébe. Azután elküldték a tarka ruhát, elvitték apjukhoz, ezzel az üzenettel ezt találtuk. Nézd jól meg, a fiad ruhája ez, vagy sem.
Ő felismerte, és azt mondta, az én fiam ruhája ez. Vadállat ette meg. Biztosan széttépte Józsefet, és megszaggatta Jákob a felső ruháját, zsákruhát tekert a derekára, és sokáig gyászolt a fiát. Fiai és leányai mind vigasztalni igyekeztek, de nem akart megvigasztalódni, hanem ezt mondta, gyászolva megyek el a fiamhoz, a halottak hazájába. Így siratgatta őt az apja. A midiániak pedig eladták Józsefet Egyiptomban Potifárnak, a fáraó főemberének, a testőrök parancsnokának. Hát ennek a hosszú történetnek a végighallgatása után azt a megállapítást tehetjük, hogy itt aztán minden van. Itt aztán minden előfordul, ami általában az ember életében, mint esemény, tarkaság, magasság vagy mélység elő szokott kerülni. Egy 17 éves kamasz fiatalnak az ifjúsága, annak a kalandossága, az apjának, Jákobnak a fia iránt való megkülönböztetett szeretete, ebből a megkülönböztetett, elkényeztető szeretetből fakadó, vagy legalábbis erre visszavezethető testvérgyűlölet, amely kialakul a 11 testvérében, a nagy pátriarka Jákob fiának, 11 fiának viszonylag kiegyensúlyozott, nyugodt életvitele, hiszen egyébként meg olyan békességes a dolog, hiszen kijárnak vidékre, a mezőre a junyájat legeltetni. Megjelenik József életében a testvéri viszonyokat még jobban elmélyítő, elnehezítő álomlátás, amely valójában a későbbi eseményekből mi tudhatjuk, nagyon is komoly jövendőlátás volt a részéről, de abban a helyzetben, amelyben megfogalmazódik és publikálódik, közre adatik a család számára, nagyon is felkavarja az ősatya családjának az életét. Adódik a felolvasott eseményben egy szép alkalmi küldetés, amikor József apja megbizatásában jár el, és olyan szépen, egyszerűen, készségesen azt mondja az apjának, amikor a testvérei után küldi, hogy megtudja kilétüket, kész vagyok elmenni, felkeresni a testvéreimet, apám. És olyan szép és megható az, amikor az idegennek a Józseffel való találkozásban a kérdése, hogy mit keresel fiam, akkor olyan természetesen mondja, a testvéreimet keresem. Benne van ebben a történetben a szépség, a természetesség mellett a kemény előítélet is. A szószoros értelmében előre ítélnek, hiszen a messzire látszó és messziről tart a ruhájával feltűnő fiatal Józsefet a testvérei, még mielőtt odaérne hozzájuk, halálra ítélik a szívükben. Öljük meg, és mondjuk azt apánknak, hogy egy vadállat ette meg. Aztán feltűnik egy irgalmas szív a 11 testvér között, a tapasztaltabb idősebb Rúben, aki azt mondja, meg kellene állítani ezt a gyilkos indulatot, a gyilkosság helyett egy átmeneti, áthidaló megoldással tudnám lehiggasztani a testvérek gyűlöletét, és aztán nem sokára jön az az érzés, hogy kiesett az ügy a kezünkből. Hiszen nem tudták megölni, el sem tudták adni a testvérüket, bár a tudatunkban így reked meg ez a gondolat, nem a testvérek adják el Józsefet, mert a kutból Izmaelit a kereskedők húzzák ki, és a midianitáknak adják tovább a gyermeket. Szóval kiesik a testvérek gyűlölködéséből, a kezéből az ügy menet, és tökéletesen ketté válnak az utak, mert József az eladott, az elveszett gyermek a kereskedők révén az egyiptomi birodalomba jut el. Az otthon maradó testvérek pedig el kell számoljanak a meg nem ölt Józseffel. Jön a hazugságháló, a hazugság gombolyag, amelynek a természetéhez tartozik, ha az ember egyet hazudik, abból csak 2, 3, 5, 10 hazugság lehet. Előállnak ezzel a hazugság hálóval apjuk elé, és sikerül csak nem az öreg apjukat csak teljesen az élete végéig, szinte éjjel fogytig tartó gyászban járatni, mert keserűségében nem lehet őt megvigasztalni József miatt. és bonthatnánk tovább az eseményeket, még apróbb részletekre is, az ókori kiválasztott pátriarka családnak a történetét, de nem kell tovább boncolgatni. Nem kell az alkatrészeire szedni most ezt a történetet, mert az üzenetünket elősegítő kérdésre már is megkapjuk a jogosultságot, tudnélik arra, hogy hogyan lehet egy ilyen bonyodalmas keszekusza helyzetből, hogyan lehet egy ilyen emberileg összezilált és kibogozhatatlan élet folyamatból mégiscsak kiutat találni az embernek, egy családnak vagy egy nemzetnek. Hogyan lehet a toronyként előálló bajhalmazból akadályokon keresztül átmenni? Hogyan lehet az emberileg megállapított kilátástalanságon átlátni? Hogyan lehet azt mondani, átláthatatlan és mégis belátható? Hát ezt a mérhetetlenül nagy hiányt az öreg Jákob lelkében, a gyász okozta hiányt hogyan lehet betölteni? Mert senki nem tudja, sem a felesége, sem a megmaradt élő, szép számú gyermekei. Nagyon eleven a helyzet. Kuszasággal és teherrel, félelemmel, és a félelemből fakadóan sok-sok álmatlansággal teli helyzet. Amit testvérek bárki elmondhat egyszer vagy többször önmagáról, elmondhat valamelyik ismeréséről, családtagjáról, vagy egy távoli rokonáról. Ezért a kérdésünk az, hogy hogyan értelmezzük ezt a nagyon bonyodalmas helyzetet, és ebben a bonyodalmas bibliai helyzetben hogyan értelmezhetjük a magunk korában azokat a helyzeteket, amelyek nem egyezőek ezzel a történettel, de végeredményét, súlyát tekintve azt kell mondani, hogy ennyire képesek megnehezíteni és leterhelni az életünket. A válaszunk, bibliai válasz úgy, hogy az Isten kezéből indult el a folyamat. Az Isten kezéből érnek be a szálak. A legkezdete ennek a most bonyodalmasnak látszó történetnek az Úr kezében van, és ennek a most még láthatatlan, mert múltbeli, de nekik jövőbeli eseménynek a legvége megint csak az örökkévaló Isten kezében összegződik. Isten kezében kezdődött el a folyamat, a kezdet, amikor ennek a kiválasztott családnak az első tagja, az első ősatya Ábrahám meghallja Isten szavát. Azzal kezdődik a folyamat, hogy az Isten odahajol, oda szegődik Ábrahám mellé, és azt mondja Ábrahám, van egy tervem veled, és rajtad keresztül az egész teremtett világgal. És nem csak Isten hajol le, nem csak Isten szólítja meg Ábrahámot, hanem az Istennek a lehajlása meggyőzi Ábrahámot abban, hogy bármit kér tőle ez a lehajló, embermentő szándékú Isten, ő viszonzásul visszahajol az Isten felé, megalázza magát, és elszegődik az Isten pásztorául a szó igazi értelmében. És ezzel tulajdonképpen helyre billen Ábrahámnak az élete, a maga gyermektelenségében való keserű küzdelme, és minden akkor tett isteni ígéret, minden általa megfogalmazott emberi elköteleződés kialakítja a szövetséget. A szövetséget, amely létrejön az Isten és az ember között. És ez a kezdeti szál. Ez a biztos alapja annak, hogy ez a most felolvasott, nagyon szomorú, itt-ott tragikus keszekusza történet mégiscsak valamikor még beláthatatlanul a jövendőben jó kimenetellel záródik. Ezért fontos ma is az elindulás kérdése. Ezért fontos újra gondolni mindannyiunk életében a hitbeli elindulásunkat és haladásunkat, azt a pontot, azt az elhatározást, azt az igenlést, amelyben visszamenőleg a közelmúltra vagy a távoli múltra vonatkozóan el tudom mondani, hát Istenem, én elindultam veled. Te lehajoltál hozzám, emberhez. Lehajoltál és kijelentetted a számomra az élet eseményekben, az igékben, a prédikációkban. Kijelentetted, hogy akarsz velem valamit kezdeni, és nem akarod, hogy bolyongó legyek és az maradjak. Én megértettem azt, hogy a velem való járásod, nekem meg a veled való járásom az életet, a teljes értékű és teljes értelmű életet jelenti. Megértettem azt, és ezért indultam el, mert tudom, hogy a fundamentuma az életemnek az. És bár a mi életünkben is jönnek a keszekuszaságok, a sokszor átláthatatlan élethelyzetek, de ez a biztos elindulás, hogy veled indultam el valamikor az életemben, ez tartást, megtartatást ad nekem. Aki Ábrahám, Izsák, Jákob, József módján, az Isten új szövetséges gyermekeiként, a Jézus Krisztusban kötött szövetségben van, annak az élete ilyen alapokkal bír. Az Isten kezéből elindított élete van, és az adódó bonyodalmak, a kezelhetetlenné váló bűnszövevények, hazugságmozzanatok mind úgy kerülnek elénk, hogy közben valljuk, ha még szenvedéssel éljük is át ezeket, van megtartatása az életünknek. Mert az ő kezéből indul el minden. Ami nem csak a dolgoknak az átvészelésében ad átmeneti türelmet nekünk keresztényeknek, hanem mindenkor túlmutat azokon. Egészen pontosan úgy, mint József és családja életében messze túlmutattak az események önmagukon. Van egy érthetetlen álom, amelyet logikusan megfejtenek a testvérek, megfejtenek a szülők. Igen, ez azt jelenti, hogy ez a József gyerek, ez középen fog állni. Ez egy olyan gyerek, aki előtt leborulnak törvényszerűséget áttörve a bátyai, fejet és térdet hajtanak a szülők is. Érthetetlen, felfoghatatlan és feldolgozhatatlan mozzanat, de túlmutat önmagán, mert amikor az életmentő kenyeret kapják meg József kezéből Egyiptomban, akkor boldogan, felemelő boldogsággal hajtanak térdet testvérek és szülők egyaránt. Igen, a pillanatnyi gyűlölet indulata, a gyilkosságnak a szálai előkerülhetnek, de ezek a szálak mind feloldódnak. Feloldódnak nem egyszerűen Egyiptomban, hanem az örökké való Isten életutat formáló nagy tervében. Ahol újra ölelkeznek majd a testvérek, a valamikor gyűlölködő testvérek, ahol Egyiptomban meghal, a gyilkosság indulata elpusztul, a harag, mert a szálak ott vannak az Isten kezében. Egy másik távoli generációt látva egészen előre mutatnak, mert majd Mózes által, ez az akkor még csak maroknyi nép nagy néppé duzzadva, szenvedéseken, próbatételeken, tíz csapás megizlelésén és végignézésén keresztül diadalmasan vonul ki a rabszolgaságot jelentő Egyiptom országából. Hát ezt örökíti meg nekünk, nem csak a Biblia, hanem a mi hitvallás iratunk a heidelbergi K.T. első kérdésére a felelet. Ezt szoktuk megfogalmazni gyakorta, hiszem és vallom, hogy testestől, lelkestől, életemben és halálomban nem a magamé, hanem az én szövetséges gazdámnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Tehát vallom azt, hogy a kezdetem és a végkimenetelem az ő kezében van. Nem azért kezdődtem meg létezni, gondolkodni, élni, előre haladni, mert ketten-hárman úgy gondolták, mert magam úgy gondoltam, hanem mert az Isten úgy gondolta. És nem az lesz a végkimenetelem, ahogyan ma analizálnánk, összeadnánk bölcsességgel, tudománnyal, tapasztalataink alapján, nem az lesz a végkimenetelünk, mert az életünk végkimenetele az Isten kezében találkozik, ezért az sokkal biztosabb annál, mint amit mi kihoznánk okoskodásainkkal. Testvérek, Isten keze, és Isten terve tartja, fogja egybe a történelmet. Az Isten keze az, amely nem engedi szétesni az anyaszentegyházat, pedig minden esélye meg lenne rá a történelmi bizonyítékok alapján. Az Isten keze az, elindító és majd befogadó keze az, aki nem engedi szétesni a gyülekezeti közösségeket, az apró falvakat, az apró falvak hívő emberei, hanem nemzedékről nemzedékre, ahogy ma olvastuk a 146. Zsoltárban, öntözi, táplálja, rejtegeti, napvilágra hozza az ő népének a sorsát, saját maga védelmezi őket. És az örökkévaló az, aki egyedül egyben tarthatja a családodat. Minden próbatétel, minden szétziláltság, minden kihívás, minden keserűség, reménytelenség idején tudnod lehet és tudnod kell, az Isten kezéből indulnak a szálak és oda érkeznek, és ha a családod miatt kell aggódnod, akkor ne felejtsd el, hogy az ő kezében egyben maradhat a családod. Az Isten keze a reménység. Ebbe kell belehelyezni az embereinket, a dolgainkat, az embereidet, a dolgaidat, és az adódó alkalmi összefüggéstelenségeket, amelyek felfelütik a fejüket az életünk során, nem tudjuk a magyarázatát, nem tudjuk az eredetét, nem értjük a végkimenetelét. Hogyan engedheti, hogyan rendelheti el az Isten ilyen komoly életünket megrázó eseménysorozatokat, de ha tudod, hogy az ő kezéből és az ő kezébe haladnak a szálak, a vele való közösségben, a vele való szövetségben kialakul az a belátás, az a kilátás a dolgainknak, amelyet sehol másutt nem tudunk beszerezni a világban. Ha kiragadunk egy-egy életelemet, az külön felemésztő és fájdalmas lehet. Ilyen keserűség látni, amikor egy házastárs viselkedése megrontja, felemészti a másikét. Milyen szomorú látni azt, amikor olyan nagy reménységgel elindított gyermek életek a visszájára fordulnak, és nemhogy dicsőséget, nyugalmat okoznának a szülői háznak, hanem keserűséget, riadalmat és szégyen termelnek ki. Milyen rettenetes a testvérharcokat látni, a gőg általi pusztításokat, az emberi veszteségeket, amikor mellőlünk hullanak el azok, mennek el azok, akiket szeretnénk magunk mellett tudni. Isten kezében, Krisztus felénk nyújtott kezében realizálódnak a beláthatatlan és egyébként elviselhetetlen dolgok. Tehát azt üzeni Isten igéje a mai József történet nagy nyitánya által, hogy ne akard látni, mert nem lehet látnod az összeset, csak mert hinni, hogy az összefüggések, az élet részleteinek, szakaszainak összefüggései az ő kezében vannak, és ez azt jelenti, hogy jó kezekben vannak. Csak lépd meg a következő lépést az életedben, de arra vigyázz, hogy ez a lépés az ő akaratával egyező legyen. Amen.
Thank you.
Milyen jó látni azt, Urunk, hogy amit mi nem érzékelünk és nem látunk, azt Te érzékeled és látod az életünkben. Köszönjük, hogy elrejtesz a szemünk elől, a megtapasztalás lehetőség elől dolgokat, hogy megments minket a rettenettől, a félelemtől. És köszönjük a nagy üzenetet, amely szerint a Te kezedből indulnak el és oda érkeznek a szálak, hogy ne akarnánk a szent rendedben a Te nekünk kijelölt, elrendelt útunkon haladni. Bocsáss meg, ha leletértünk erről, és segíts józanul rajta maradni, Urunk, megharcolni a hitnek a harcát, hogy elnyerhessük az élet koronáját. Kérünk, így áld meg a teremtett világot, hogy ki ne rúgja magát a Te isteni megtartó kezedből. Könyörgünk a nemzetünkért, Te tartsd meg, bárhol legyenek a világon a mi magyar vértestvéreink, és őrizd meg az Anyaszent Egyházat, benne a mi gyülekezetünket, hogy dicsőségedre élhessünk, és abban a bizonyosságban járhassunk ide szent templomodban minden adódó lehetőséget kihasználva, hogy ezen az úton jó maradni, jó a védelmet, a biztonságot élvezni. Könyörgünk, hogy áld meg a mi családjainkat, Te ismered annak az összetételét, a hiányait, többletterheit. Te látod, Urunk, a gazdagságunkat, a szegénységünket, a megalázott voltunkat, vagy a felemelt, felmagasztalt létünket. Tarts a Te kezedben, Urunk, hogy onnan ki ne essünk. Könyörgünk az előttünk levő hét napjaiért, az őszi betakarítási munkálatokért, a piacért, hogy amit megtermeltek a gazdák, azok valóban vevőre találhassanak. Óvjál meg bennünket olyan keserűségtől, amit egymásnak okoznánk. Tartsd fel, Urunk, a rossz indulatot, ami körbevenne bennünket, vagy amit mi okoznánk másoknak. Köszönjük, hogy ilyen Istenünk vagy, aki örök élettel és dicsőséggel vársz a Te országodba minket. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Legközelebbi és legnagyobb rendezvényünket szeretném hirdetni a testvéreknek. Szeptember 19-én a Nyíregyházi Bújtosi Szabadidő Csarnokban a Nyírségi Egyházmegye gyülekezeti találkozót szervez a Calvin emlékév alkalmából, reformátorunk születésének 500. évfordulója kapcsán. A nap tervezett programja a templom ajtaján elhelyezett plakáton olvasható. Isten tisztelettel kezdünk, és azt követően kulturális és tartalmas művészeti produkcióknak lehetünk a tanúi. Debreceni Református Kollégium kántusa, a Magdaléneum lakói, színművészek és zeneművészek lépnek fel a nap során, és áhítattal zárjuk be. A tervezett program 10 óra és 5 óra között zajlik majd le. Fontos elmondanom, hogy egy egyszerű étkezést kapunk a csarnokban, tehát lesz egy órahosszás ebédszünet, amely során ásványvizet, illetve szendvicset fogunk kapni ellátásként, de azt gondolom, hogy ez elegendő lesz, hiszen mindenki reggelizhet, és majd vacsorázhat, ha hazajön. Azt is hirdetem, hogy akik nem a busszal jönnek, hanem saját autókkal szeretnének jönni, van rá lehetőség, de azoknak is fontos jelentkezni, mert csak azoknak tudunk helyet biztosítani, tehát ülőhelyet, álláshely lehetőség nincs biztonsági okok miatt. Azok jöhetnek, tehát saját autóval a szabadidő csarnok tágos parkolóját ingyen lehet ezen a szombati napon igénybe venni azoknak, akik erre a találkozóra jönnek. Azt is hirdetem szeretettel, hogy mellékhelyiségek bőséggel vannak, és ezeknek az elérhetőségét a nap folyamán táblákkal fogjuk jelezni, hogy amikor erre szükség van, ki a program közben is szabadon használja. arra buzdítom a testvéreket, hogy egymást is buzdítsuk, már többen jelentkeztek erre a találkozóra. Gyermekek is jöhetnek, olyan gyermekek, akik az egésznapos foglalkozás felügyeletét el tudják viselni, tehát legalább óvodába járatott vagy beszokatott gyerekek. A gyermekek számára külön felügyelet és külön program lesz majd, párhuzamosan a felnőttek programjával. Azt is jelezni kell természetesen, ha gyermek létszám van, akkor ki szeretné hozni gyermekét vagy unokáját. Igyekezzünk minél hamarabb. Igaz, hogy itt van az esperes hivatal Ramocsaházán, de holnap estig ide lejelent az összes többi gyülekezet. Hadd ne maradjunk abban a szégyenben, hogy pont a ramocsaházi gyülekezet nem tudta eldönteni, hogy hány fővel szeretne eljönni. Azt is tudjuk, a örökös kérdés, hogy ha valaki beteggé esik és közben jön valami, akkor természetesen nem fog jönni, tehát senki nem haragszik meg, mert könnyelműen azért nem maradjanak le a jelentkezők, és ahogyan hirdettük, 1000 forintot kérünk az úti költségre és az ottani ellátás biztosítására. Bárkinek bármilyen kérdése van, keresett bennünket, és szívesen részletesebb tájékoztatást is adunk. Innen busszal indulunk majd el, annak az időpontját a jelentkezőkkel fogjuk tudatni, és közösen busszal érkezünk majd haza. Isten áldja meg gyülekezetünk, családi életünk és személyes életünk további folyását. 462. énekkel zárjuk be Isten tiszteletünket, énekeljük imádságos szívvel, csak vezess Uram végig és fogd kezem. Semmifelől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat ami Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.